Dr. Csókai András idegsebésszel, Prontvai Vera beszélget a koronavírus járványról.
A családotokban, ahol valaki átesette már ezen a koronavírus fertőzésen?
Persze, átestek a menyek és menyjelöltek, valamint a 38 éves fiam, és mindenféle komolyabb nélkül pont úgy zajlott le a betegség, mint egy influenza szokott lezajlani. De tudni kell, hogy azért ez egy különleges influenza, tehát a koronavírus is az influenza vírusok családjába tartozik, de azért ezt tudomásul kell lenni, hogy veszélyesebb, mint ahogy korábban is voltak, kevésbé veszélyes, meg veszélyesebb influenza vírusok.
Valahogy általában mit éreznek azok, akik átesnek ezen a víruson?
Hát, hogy akkor most már vessük, mert egy barátom is átesett, ő neki voltak tüdőszövődményei, ő kórházba is került és kap oxigén, bár nincs olyan rosszul, tehát nem, inkább talán ez egy prevenció is. A menyemnek ízületi fájdalmai voltak mindenféle tüdőszövődmény nélkül. Ezt különben ismerjük típusosan az influenzából, hogy nagyon széles skálán mozognak a tünetek. Az is egy fontos, hogy ugye ne kapjunk bakteriális felülfertőződést, így egy 6 nap után, ha nem múlik a láz, akkor mondjuk jogos az antibiotikum használata, bár tudjuk azt, hogy az antibiotikum a vírust nem öli meg. De hát ők azért fiatalok, és nyilvánvaló az, hogy mindahogy azt mindig is tudtuk, nagyon gyakran az influenza tette fel az IREA pontot, ez most ez egy ilyen rossz, kicsit morbid megfogalmazás, de valóban, akár hogyha bejött hirtelen egy 20 éves akut leukémiás, ami nem lehetett kezelni, azt egy influenza elvitte, vagy bejött egy idős, többszörös áttéttel rendelkező legyengült szervezet, influenza elvitte, vagy valaki kapott egy hatalmas agyvérzést, 3 hétig őrzőbe, vagy akár intenzív osztályon feküdt, akár egy bakteriális tüdőgyulladás, vagy akár egy vírusos tüdőgyulladás elvitte. Egy kicsit becsapós ez, és én szerintem nagyon jó a kormánynak a kommunikációja, ezzel nincsen baj, de azért pláne itt a Mária Rádióban a híveknek azért elmondhatjuk azt, hogy régen, nem a régen, az mondjuk 3-4-5 év, vagy akár tavaly is, a korbonztani diagnózisokon a haláloknak a valódi halálok szerepelt, vagyis mondjuk egy agyvérzés, vagy többszörös áttét, vagy akár egy akut leukémia. Most viszont, amennyiben COVID pozitív, akkor az szerepel a beírt halálokként. És azért ez egy kicsit félreviszi az információt, mert hangsúlyozom, a kormány kommunikáció jó, nem pánikkeltő, de viszont a egyéb közösségi médiába óriási pánikot lehet kelteni, az emberekbe félelmet lehet kelteni azzal, hogy csak állandóan azt hangsúlyozzuk, hogy ma ennyi ember halt meg, ma annyi ember, és szinte egy ilyen versengés van az országok között, hogy hol hal meg egyel kevesebb ember. De jó lenne arról is beszélni, hogy azért, amikor voltak a nagy influenza járványok, nem tudom, mikor volt utoljára a legnagyobb, én 2016-ban voltam, emlékszem, 2 hónapig, nagyon beteg ugató kühögéssel, természetesen dolgoztam mellette, de azért a járványoknak a csúcspontján hát bizony bőségesen meghaltak, csak nem jelent meg ez a korbonztani diagnózisban. Erre vonatkozó adat így nem is lehet, releváns összehasonlítható adat nem is lehet, mivel nem szerepel. Tehát hiába néznénk vissza az adatokat, a reális, valódi, súlyos betegség lenne a halálfő okaként megemlítve, nem pedig egy éppen beszedett influenzás tüdőgyulladás. Szóval ezzel kell vigyázni. Szerintem az igazi arányszámok akkor fognak tisztázódni, ha elmúlik akár 1 vagy 2 év, és amikor megjelenik az összhalálozási arány, összehasonlíthatóan összhalálozási arány a nagy influenza járványos évekre, abból fog kiderülni igazából az igazi veszélyessége ennek a COVID-nak, de kétségtelen, hogy jóval nagyobb a veszélyessége, mint a sima influenzának. Tehát a óvintézkedéseket maximálisan be kell tartani, csak a félelemmel vigyázni kell, mert a félelem, a stressz nem csak a lelket öli meg, hanem borzalmasan károsítja a testet, legyengíti az immunrendszert, na aztán a vírusbetegségeknél az valóban az első védelmi vonal, össze-vissza ugráltatja a vérnyomást, aztán ott vagyunk a kerengési betegségeknél, pánikreakciók, ott vagyunk a figyelmetlenségből elszenvedett baleseteknél, tehát uralni kell a félelmeinket. Nem könnyű a nem hívő embernek, de azért a hívő embernek erre nagyon jó evangéliumban is olvasható fegyvertára van.
Igen, viszont nagyon nehéz nem félni a mostani időben, hiszen a médiumok nagy része ugye arról beszél, hogy ki hogyan van nagyon rosszul, hogyan érzik magukat nagyon rosszul az emberek, hányan halnak meg a kórházakban, nem sokára megtelnek a kórházak. Tehát talán a Mária Rádió, ugye van nyilván most több keresztény vagy hívő médium is, de talán a Mária Rádió az egyetlen, ahol azt próbáljuk megüzenni az embereknek, hogy próbáljuk leküzdeni ezeket a félelmeket. De azért ez egy nehéz dolog.
Így van, ahogy mondod, de azért van nekünk az Úr Jézusunk, és két eseményt emelnék ki az életéből, amikor ő nagyon félt, és nézzük meg, hogy akkor hogy kezelte. Az egyik a Getsemáni kert, amikor vérrel verítékezett, és rögtön egy rövid félelmi periódus után azt mondta, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, és ezzel el is indult az utolsó napoknak a megmérettetéseire. És van még egy ilyen nagyon fontos helyzet a kereszten, az Éli-Éli Lama Szabaktámi, és arra is rögtön megjön a válasz, hogy Atyám, kezedbe ajánlom a lelkem. Tehát abban a pillanatban, amikor elfordul kvázi az emberi valóságától, az emberi ényétől, és az Atya felé fordul, onnantól megszűnik a félelem. Tehát abban a pillanatban, hogyha mi is ezt a lépést meg tudjuk tenni, tehát az életünket nem a kronoszba helyezzük, nem események sorozatának tartjuk, hanem a kairoszba, vagyis az üdvösség történetbe, az azt jelenti, hogy már Isten felé fordulunk, ugyanúgy, ahogy Jézus a mennyei Atya felé, Jézuson keresztül, a Szentlélek által meg fog szűnni a félelem. Varga László püspökatyának van nagyon jó lelki gyakorlata, azt hiszem egy vagy két hete van fönn a YouTube-on, ez a szellemi harc keretében, és ő olyan világos útmutatást ad, hogy bizony a keresztség által megkaptuk azt a lehetőséget, hogy ki tudjuk mondani, hogy megszólítjuk a bennünk élő félelem démonát, és a názáreti Jézus nevében azt parancsoljuk, hogy menjen ki belőlünk, és hogyha úgy szépen mondogatod ezt magadba, azt érzed, hogy tényleg megszűnik a félelem, és tényleg eltávozik. Mert ugye ezek a démonok által nem ördögtől megszállott emberek vagyunk, akik így vacogunk, vagy félünk, de ezek a kedves démonok bele tudnak kapaszkodni érzéseinkbe, érzelmeinkbe, sőt az értelmünket is össze tudják zavarni, és akkor valóban kialakul. De a keresztség által, az Úr Jézus kegyelme által el tudjuk küldeni őket. Ez nem ördögűzés még, az egy sokkal rosszabb helyzet, amikor már ördögűzők el, de ha próbáljuk használni ezt a gyakorlatot az életünkben, mert ez nagyon fontos a testi gyógyulásunk érdekében is, nem csak a lelki gyógyulás. Persze erre, mondjuk, hogyha ezt nem itt beszélgetjük, hanem egy civil fórumon, akkor nagyot rögnek, hogy ez az egyik azért hülye, mert mondja, a másik meg azért, mert hallgatja. Tehát ezt tudomásul kell venni, de hát ez legyen az ő bajuk. Szóval Noé, amikor elkezdett cseperegni az eső, egy ideig mondta, hogy gyerekek, gyertek be a bárkába, de aztán látta, hogy nem jönnek, hát akkor ő bement, és a családját bevitte, tehát így kell nézni, többit meg rábízta a Jóisten kegyelmére.
A Mária Rádió közé tett egy felhívást arra vonatkozóan, hogy a koronavírus áldozataiért, vagy a betegekért, vagy tulajdonképpen a megszűnéséért a hívő emberek kezdjenek el böjtölni, imádkozni, mert hogy ennek lehet hatása vagy eredménye, illetve aki teheti, mozogjon sokat a szabad levegőn. Erről a kezdeményezésről a te véleményed, akár magánember, akár mint orvos, ez micsoda?
Ezt jótól kérdezted, hiszen pont a Mária Rádiónak az ima háttere volt az egyik legnagyobb segítségem a bangladesi ikreknek a szétválasztásánál. Tehát én ebben maximálisan hiszek, de hát miért is ne hinnék? Szóval nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy csak úgy félig meddig higgyük el Jézus szavait. És bizony ő ezt a lelkünkre kötötte, és kért, és az apostolok is kérték azt, hogy szüntelenül imádkozzunk, és ez segít a dolgokon. Mindig el szoktam mondani azt a Karmelita nővérnek azt a misztikus tapasztalatát, hogy hat ez a valakiért való közben járó imádság, ez pont úgy hat, mint ahogy a vízpára felszáll, Szentlélek tovafújja, és kicsapódik a sivatagban a szomjazó emberre, és adott esetben megmenti annak az életét. Hát pont így tud hatni az ima adott esetben ebbe a covidos helyzetbe, és azért azt tudnunk kell, hogy mi az örök életért mondjuk így élünk, vagy harcolunk, tehát ezért a halál és a halálfélelem egy mélyen hívő ember számára, aki hisz a test feltámadásában, annak azért nem egy olyan mindennaposan megél dolog, és nem is kell, hogy megélje, és tudja nyugodtan végezni a dolgát, akkor is, hogyha összedől a ház éppen a feje fölött. Ez a hitünknek a legmélységesebb alapja. Ide kell mindig leérnünk, és ide kell visszatérnünk, hogy nyugodtan tudjunk élni, és akkor a testünk is jobban tud küzdeni, de ha úgy alakulna, hogy elszólít a Jóisten, akkor sincsen semmi gond.
Orvosi szempontból miként előzhető meg a koronavírus, ha egyáltalán megelőzhető? Tehát mondjuk tényleg a diéta, a mozgás, a szabad levegő segít?
Vagy biztos, hogy segít, és biztos, hogy segít a bőjt is, hogy ne az elhízott testünkre menjenek el az energiáink, tehát a fizikális energiáink, ugye az is egy nagy energiatöbletet igényel a pluszba fölvett tápláléknak a megemésztése. És hát persze, azok az intézkedések, ami nagyon jó, hogy minden nap erre fel van hívva a lakosság figyelme, azokat az fontos betartani. Különben nagy influenza járványok idején is érdemes lett volna megfontolni ezt a maszk használatot, talán majd a jövőben ez is bevonul, mint egy jó effektus.
Ennek persze ezeket meg kell tartani. Tehát, hogy van értelme a maszk használatnak? Mert sokan megkérdőjelezik ezt.
Azért van értelme számomra orvosilag, bár laikus vagyok, ilyen mély, már ilyen, sajnos ilyen virológiába, vagy mély járványügybe, de az teljesen életszerű, hogy a vírusok azok nem úgy egyedül táncolnak át a kis póruson, hanem mindig valami más molekulához, vízmolekulához kötve, és az biztos, hogy fogja a maszk. Tehát azért nem úgy kell elképzelni azt a kis víruspartikulát, aki mint csak így egyedülállóan mozog ebbe a rendkívül szennyezett vagy akár párás levegőbe. Tehát mindig kötődik valami nagyobb molekulájú részecskéhöz, amit viszont fog a maszk, és ott ragad a vírus is. Vagy akadályt jelent a maszk nekünk.
Azt ajánlottuk még a hallgatóinknak, hogy nyerjenek teljes búcsút, vagyis menjenek el gyónni, pár napig bírják ki bűnök nélkül, vegyenek részt akár online szentségimádáson, olvassanak a Szentírásból, és ha teljes búcsú állapotában vannak, azt ajánlják fel egy elhunyt emberért, aki esetleg a koronavírus áldozata lett az őnek jövőjéért.
Igen, hát ezt szintén tudjuk, sokan imádkozunk a meghalt szeretteinkért, akiről mondjuk sejtjük, hogy tisztító tűzbe jutott, tehát mondjuk nem egy pici gyerek volt, mert azért lehet az, hogy mindnyájan egy kicsit oda kerülünk, és bizony a közben járó imádság az egyház tanítása szerint mindenképp segíti ezt a szabadulást, tehát ugyanúgy, ahogy más betegségeknél, ez teljesen értelemszerű és hasznos.
Te ugye, aki rendszeresen kórházban dolgozol, megfordulsz, akkor azt is biztosan tapasztalod, hogy a bent lévő emberek, akik esetleg nem a koronavírusról szenvednek, hanem más miatt vannak kórházban, őket most nem látogathatja senki, tehát nem kerülhetnek kapcsolatba a szeretteikkel. Nekik hogyan tudunk segíteni? Mert én azt feltételezem, hogy ez azért gátolja a gyógyulásukat, vagy a gyógyulásukat.
Ez nagyon igaz. Hát itt rá vagyunk hagyatkozva, főleg talán a nővérekre, mert azért a nővérek lényegesen több időt töltenek el a betegek közelében, mint az orvosok. Hát jó szóval, biztatással ezen valamit tud segíteni az ember, de azért a szerető, hozzátartozó feleség, férj, gyermek, nagymama vagy édesanyát azért nehéz pótolni, ezt tudomásul kell venni. Igen, ez egy nehéz helyzet, nem jobb így a gyógyulás. Különösen, amit nagyon nagy problémának látok, és nagyon jó lenne egy nagyon releváns kimutatást hozni erre, a megtizedelt kórházi állomány, és nem azokra gondolok, akik betegek, hanem azokra a pozitívakra, akik teljesen egészségesek. Például nálunk most 3 hétre 3-an estek ki az osztályról, 2 jó orvos kollega, 1 titkárnő kollega, akik rémfontosak, és gyakorlatilag szegények jönnének dolgozni, és otthon ülnek. Tehát valahogy jó lenne egy olyan statisztika, hogy a nem tünetes pozitív, mondjuk így hordozónál, milyen koncentrációjú a vírus ürítés. Mert az is lehet, hogy ezek nagyon kicsit fertőznek, és többet vesztünk el a vámon, vagy hogy mondják, mint amennyit be tudunk hozni a révvel. Ugyanígy van a betegeknél is. Tegnap is operáltunk egy beteget, hát gyakorlatilag most már lassan minden nap operálunk koronavírusos beteget, mert az akut műtéteknél nem tűr halasztást. És ezek azért rendkívüli óvintézkedésekkel mennek ezek a műtétek, akkor is, hogyha csak gyanús, tehát nem tünetes, csak még nem volt neki tesztje, nem jött le, de akutan meg kellett csinálni, vagy akár csak egy tesztje van. Szóval ezek nagyon nehezítik a ellátást. Hogyha ebbe lenne egy előrelépés a virológusok, illetve a járványi szakemberek által, hogy ténylegesen a nem tünetes, pozitív hordozóknak milyen eséllyel fertőznek, akkor, és hogyha ez az esély ez lényegesen kisebb, akkor őket azért természetesen maszk használat mellett vissza lehetne állítani munkába, illetve nem kéne elkülönítve kórterembe rakni. Hát ezen szerintem dolgoznak a szakemberek, mert ez egy óriási nagy előrelépést lehetne a kapacitásban, az egészségügyi kapacitásban. Nem tudom, hogy Németországban vagy ezeken a helyeken ezt mennyire titrálták ki, mert egyenlőre teljesen mindegy, hogy tünetes vagy tünetmentes, vagy ugyanúgy karanténba mész, és ugye kivonod magad az ellátásból, önhibádon kívül természetesen.
A tömeglátásaid szerint mi most hol tartunk? Tehát Magyarország hol tart ebben a járványban? Ugye most, hát még 30 napig biztos, hogy maradnak ezek a szigorítások. Lesz-e ezeknek eredménye? Mikorra várható ennek a járványnak a tetőzése?
Ebben a tekintetben én laikus vagyok, mint idegsebész, tehát azt szerintem hiteles a kormánynak az információk, nem keltenek pánikot, reálisan kezelik nekik, amit ők mondanak. Éppen ma hallgattam a miniszterelnök úrnak a 2 nappal ezelőtti interjúját, és abban azt mondta, hogy karácsonyra várható a csillapodás a járványnak. De hát ő is ember, ő is emberektől veszi az információkat. A tudomány nem Isten, mint látjuk. A tudomány nem Isten. A politikusok se istenek. Sőt, még a vallás alapítók se istenek, egyetlen egy volt csak, az Úr Jézus, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, igazság és az élet, tehát hozzá kell bizakodva fordulnunk, és minden egyéb dolgot persze pozitívan és jó szándékon kell fogadni, de azért a jóslatok nem mindig válnak be.
Az orvosok valóban tehetetlenek a koronavírus kapcsán?
Dehogy is nem, ez abszolút nem igaz, csak mondjuk azt tudni kell, hogy a vírus betegségeknek úgy aktív terápiája, mint az antibiotikumnak, mint a bakteriális betegségeknek, a fertőzéseknek az antibiotikum nincsen. Természetesen azok a tünetcsökkentő terápiák a szervezetnek a megterhelését csökkentik, és több erő marad a szervezetnek a védekezésre. Itt gondolok az oxigén terápiára, lázcsillapításra, vagy akár a lélegeztetésre. Ha kijön a vakcina, az jelenthet egy okszerű terápiát.
Te nemrég ugye utaztál Bangladesben. Akkor téged előtte teszteltek, hogy kimehetsz-e, vagy volt-e ott az utazás körül valami bonyodalom a koronavírus kapcsán?
Igen, bonyodalom állandóan volt, de nagyon sok tesztet kaptunk, és állandóan attól féltünk, hogy valamelyiken kijön az, hogy tünetmentes pozitívak vagyunk. Mielőtt kiutaztunk, akkor teszteltek, amikor már megvoltak a repülőjegyek, akkor teszteltek minket odakint. A műtét napján teszteltek. Tehát, hogyha akkor pozitívak vagyunk, nem csinálhatjuk meg a műtétet. Utána teszteltek, mielőtt hazautaztunk, hogy a repülőre felszállhatjuk. Sőt, a dubai repülőtérén is még leteszteltek, mert ki kellett menni, ugye Dubajba egy 16 órát, mert úgy volt a csatlakozás. Tehát végig volt egy ilyen félelem, de hát átimádkoztuk, és végül mindegyikünk végig negatív maradt az ötes során, úgyhogy teljesen tünet és pozitivitás mentesen érkeztünk haza. Hát reméljük, hogy azóta sincsen semmi gond.
Bangladesben hogy áll a járványhelyzet?
Ott különben ugyan óriási nagy a járvány, mert hatalmas nagy lakosság miatt, de ott éppen lecsengőben volt, tehát ők még nem kerültek bele, azt hiszem akkor, amikor kint voltunk ebbe a úgynevezett második hullámba.
És hogy vannak a gyerekek, az ikrek?
A gyerekek jól vannak, akinél a jó állapotunál végeztük el ezt a koponya csont visszaültetést idegen anyagból, tehát ilyen implantátumot tettünk be. Ő végig nagyon jó volt, őnála az volt a nagy rizikó, hogy nehogy ez a műtétnél kialakuljon valami szövődmény, agyi bevérzés, fertőzés, de úgy néz ki, hogy nincs, és most már eltelt, azt hiszem most már 2,5 hét, vagy már nem is tudom mennyi, igen, a műtét óta. A másik kislány, az pedig, hát ő lényegesen lassabban jön fel, őnála is vannak biztató jelek, például elmosolyodott, de még ő messze van attól, hogy egy önálló, kvázi a gyerek szintjén egy önálló életvitelre képes legyen. Nem tudjuk, hogy mi lesz, nagyon bízunk abban, hogy a gyermeknek a agyi sejt regenerálódó képessége jóval erősebb, és az láthatni a kontroll-CT-ken, hogy megnőtt már az agy térfogata, tehát a sok elpusztult agysejt helyébe, mondjuk így rossz szóval, hogy lettek új sejtek, hogy ez a funkcióban majd mit jelent későbbiekben, azt nem tudjuk, és természetesen annyi csoda történt, annyit segített nekünk a Jóisten ebbe az egész szétválasztásba, az Úr Jézus a Jézus imába kapott ötletekkel, hogy én nagyon bízom, hogyha odafordulunk felé, akkor továbbra is kapjuk ezeket a kegyelmeket, illetve a gyermekek kapják, és a rukea is fejlődésnek indul.
Van még idézőjelben feladatod ezekkel a gyerekekkel? Tehát kell még...
Rövid távon, ha minden rendben lesz, idegsebészeti feladat nincsen, rehabilitációs feladat az természetesen van. A Gergely, a Pataki doktor bízik benne, hogy a plasztikai sebészeti korrekcióra sem lesz szükség, de arra még szükség lehet. Ami viszont szóba jön, hogy egy 5 év múlva kinövik a gyermekek a koponya implantátumot, a műkoponyát, és akkor bizony szükség lehet ennek a cseréjére. 12-13 éves korára a gyerek általában eléri a végleges fejméretét. Hát ezt nem tudjuk, hogy majd ez majd akkor dől el. A tapasztalataim szerint, ahol ilyen kisgyermek koponyasérülését és utána csontpótlást végeztünk, egy cserére mindenképp szükség volt az ilyen kicsi gyerekeknél 12-től 16 éves korig.
Hogyan tervezitek az ünnepeket a családban? Advent, karácsony nem sokára itt van. Hát jóval többen vagytok, mint 10 fő, tehát egyelőre most összesen gyűlhettek, szerintem mindannyian.
Ja, tényleg, ebben igazad van. Hát, hogyha mondjuk szűken véve azért csak a gyerekeket számítjuk, hát nem, igazad van, mert ha beleszámítjuk az unokákat, akkor már akkor még talán a 10-be beleférünk, mert csak egy gyermekemnél van, egy kettős gyermekáldás, de valóban ottan 10-11 körül járunk. Hagyományos úton tervezem én a karácsonyt, megünnepeljük elsősorban az Úr Jézus születését. Ez a legfontosabb az egészben, a többi az csak szép hozadék.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmesélted nekünk, és hát kitartást a továbbiakban.
Dr. Csókai András idegsebésszel Prontfai Vera beszélgetett a koronavírus járványról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvi plébános. November elején Minden Szentek ünnepét ünnepeltük, majd pedig halottak napján emlékeztünk az előttünk jártakra. Mindkét nap, mindkét emlékezés tulajdonképpen fölfelé emeli a tekintetünket, áttöri a földi élet szűkös, véges kereteit, és megmutatja, hogy van örök élet, van örök boldogság, van folytatása emberi életünknek. Amikor itt a Mári Rádióban napról napra a napi szentről hallhatunk egy bemutatást, akkor szintén ezt az áttörést, az égre való, az örök életre való odafigyelést erősíthetjük meg önmagunkban, erősíthetjük meg a körülöttünk lévőkben. És így szeretnénk újra és újra megerősödni mindezáltal hitünkben, megerősödni szeretetünkben, megerősödni Isten kegyelmében. Kérjük tehát bátran Isten szeretetét, kegyelmét azok által a műsorok által is, amelyeket hallgatunk itt a Mári Rádióban. És persze mindezt azért tehetjük meg, mert önök kedves hallgatóink újra és újra anyagiakban is támogatják rádiónkat, rádiónk működését, rádiónk megszólalását. Kérjük továbbra is ezeket az adományokat, és hálásak vagyunk mindazoknak, akik támogatják, segítik rádiónk műsorát, rádiónk működését. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.